Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fülszövegen túl.
A Jósvera műsora. Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. A könyv egy nagyon érdekes problémát vet fel. Ha elkezdenek suttogni valamiről velem kapcsolatban, hogyan védhetem meg magam? Kell erre reagálni? Vagy érdemes visszahúzódni? Tegyük fel, hogy van egy titkom, amit szívesen elfelejtenék, de valahogy kipattant. Hogyan érhető el, hogy ismét a süllyesztőbe kerüljön? Hagynom kell, hogy zaklassanak vélt tetteimért, vagy ki kell állnom magamért? És azok, akik elhiszik rólam a rosszat, és a bajban magamra hagynak, nem érdemlik meg a megbocsátásomat? Komoly dilemma. Regényben elbeszélve. A Gabó kiadó jelentette meg René Knight Cáfolat című művét. Svetelki Zsuzsa, szociálpszichológus, pletyka kutatóval beszélgetünk, aki az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont lendület recens kutatócsoport munkatársa. Ha elkezdenek suttogni valamiről, mondjuk velem kapcsolatban, hogyan védhetem meg magam? Kell erre reagálni, vagy érdemes visszahúzódni?
Ha reagál is az ember unalmasan, a visszahúzódásnak is megfontoltnak kell lennie, ne úgy tűnjön, mintha az ember kitérne a kérdés elől, inkább úgy, hogy nem is tartja jelentősnek, ezért nem is foglalkozik vele.
Én úgy képzelem, hogy a hátam mögött kezdenének el sutyorogni valamit.
Szemtől mert nagyon ritkán, hiszen az a kapcsolatot kockáztatná. Inkább az emberek háta mögött, de hát ilyenkor nem is lehetünk ott, hogy közbeszóljunk, vagy javítsunk.
Igen, ez a nehéz ebben a helyzetben, hogy elindul egy benyomás, egy ötlet, ez volna a pletyka, elindul és terjed, és nem igazán lehet elé állni, és azt mondani, hogy ha-hó, álljunk meg, én elmondanám, hogy hogy van ez valóságosan.
Tehát a pletyka az egy olyan tartalom, ami minden lépésnél átalakul, szemben például egy lexikon szócikkel, mert mindenki a maga tudásához, stílusához és más egyéb részletekhez képest alakítja át. Így, ha valakiről elterjed egy történet, elindul, és az a képpen, hogy a más gondol erről, hozzá fogja tenni a saját változatát, vagy leveszi, lecsíti, levágja belőle azt, amivel nem ért egyet. És egy idő után a csoport közös tudása kiegyenlíti az elvétéseket. Ez persze nem jelenti feltétlenül azt, hogy ami így terjed, az mindenképpen igaz, de a csoport így gondolja.
Más a szituáció egy munkahelyen, és más az ismerősök között. Mind a két helyzetben ugyanúgy kell reagálni a gyanúsítgatásokra, vagy erre a pletykára?
Természetesen nem, hiszen a munkahelyen nagyon sokszor szabályok is vonatkoznak arra, hogy mi terjed, mi terjedhet, akár a munkával kapcsolatos információkra, titkokra, adatokra, akár pedig a munkahelyi kimondott formális hierarchia szabályozhatja ezt. Persze az ismerősök, barátok között is van hierarchia, tehát ha összegyűlünk egy jó ízű beszélgetésen egy házibúny, akkor az emberek nagyjából megegyeznek abban, hogy ki is a legszebb, a leggazdagabb, a legokosabb, a legügyesebb, de lehet, hogy aki a leggazdagabb, az szívesen meghallgatja a legokosabbat, mert tanulhat tőle. Ezzel szemben a munkahelyen egy formális hierarchia van, egy első számú vezető, egy felső vezető, aztán a középvezetők, csoportvezetők beosztottak. Ez keményen szabályozza a szolgálati útvonalat, hogy hogyan terjedhetnek valójában az információk, és amikor ettől eltér az információ, az már eleve egy változás. Természetesen mindig eltér, hiszen minden munkahelyen van pletyka és informális kommunikáció is. A jó vezető azonban rálát erre is tudja uralni.
Hogyan lehet megcáfolni? Hogyan tudom megállítani, megakadályozni, átalakítani ezt akár kialakult véleményt?
Gondoljunk arra, hogy valaki mondjuk az alkalmak felénél késik, az alkalmak felénél nem. Hogyha a beosztottság felé késik, a vezetői felé pedig nem, akkor a vezetőköt egy pontos embernek fogják tartani, és el fog elterjedni róla, a beosztottak pedig egy megbízhatatlan embernek, és el fog elterjedni róla. Attól is függ, hogy mi terjed rólunk, hogy milyennek látnak bennünket, ugyanaz az ember nagyon gyakran különbözőképpen viselkedik a különböző helyzetekben. Van olyan is, hogy egy jó tulajdonságot nagyít fel a csoportbeszélgetés, és valakit elküldenek a futóversenyre, pedig aztán az illetőnek semmi kedve ehhez, és nem is tud, és nem is szeret annyira futni, hogy képviselhetné a többieket. Uh-huh. Tehát ez nem csak egy negatív minőséget jelenthet, hanem egy pozitív minőséget is. Azzal pedig nézzünk szembe, hogy nem csak arról van, hogy mi nem úgy gondoljuk azt magunkkal kapcsolatban. Nyilván vannak dolgok, tényszerű dolgok, amiket tudunk magunkkal kapcsolatban. De lehet, hogy magunkat másképp látjuk, mint a többiek, és nehéz eldönteni, hogy kinek is van igaza.
Ez egy érdekes dolog.
Senki nem látja magát lustának, senki nem látja magát megbízhatatlannak,
csak
senki
szuper,
nem látja magát figyelmetlennek, vagy rossz illatúnak. Igen, mégis az emberek beszélnek ilyen emberekkel, és tudjuk, hogy vannak ilyen emberek. Kérdés tehát, hogy hol vannak ők.
Van egy ilyen mondás, hogy nem zörög a haraszt. És akkor ezzel tulajdonképpen megcáfolhatatlanná tesznek olyan pletykákat, amik az embernek a viselkedésére, a nonkonformizmusára utalnak.
Picit erősnek érzem azt, hogy megcáfolhatatlanná tesznek, mert ha a másik irányból kezd el zörögni a halaszt, és hangosabban, akkor rögtön az lesz érvényes.
És ezt hogy lehet elérni, hogy másik irány is induljon be? Tehát, hogy egy ellenpletyka induljon el?
Viselkedéssel. Például hiába tagadna egy mennyasszony, hogy gyermeket vár,
ha látszik rajta.
Igen. És ezzel ellenkezőleg hiába állítják valakiről, hogy nem beszél jól franciául, amikor megérkezik a vállalathoz a francia vendég, és ő kifogástalan nyelvtudással fogadja, akkor senki nem fogja gondolni azt, hogy azoknak volt igaza, akik becsmérelték az ő nyelvtudását. A viselkedés sokkal gyorsabban cáfolja meg a terjedő pletykákat, mint az ellenpletyka.
Egyszerűen csak adnom kell normálisan önmagam, és akkor meg fog változni?
Egy idővel igen. Az lehet, hogy van valaki a csoportban, akinek érdeke, hogy valakiről elterjedjen egy dolog. Ez a mobbing, a munkahelyi pszichoterror, vagy hívhatjuk a iskolások között bullyingnek, közkeletű elterjedt magyar nyelvű megnevezése fúrás, ez azonban nem pletyka, mert ezt szándék mozgatja, intencionalitás, emögött stratégiai szándék van az illető ellehetetlenítése. Az ilyen rágalmak nem is alakulnak át úgy, mint a pletyka.
A könyvben pont egy ilyen tudatos ellehetetlenítés van.
Az ellehetetlenítéshez kell egy fogékony csoport is. A csoport egészének úgy kell döntenie, hogy helyt adnak ennek a folyamatnak. Kétségtelen, hogyha valaki elég erős személyiség, és itt most a negatívra, az ellehetetlenítőre gondolok, akkor keresztül tudja vinni a szándékát, és ilyenkor viszont a csoport feladata, hogyha ezt észreveszi, hogy védjék azt, aki esetleg gyengébb, és emiatt a rossz indulatú csoporttag kipécézte magának, és neki állt a módszeres tönkretételének.
Katrinnek így ürkőzik, de már nincs minek feljönnie. Belekapaszkodik a hűvös zománcba, és felemeli a fejét, hogy belenézzen a tükörbe. Most nem ugyanaz az arc néz vissza rá, mint lefekvés előtt. Látta már korábban is, de remélte, többször nem kell. Végignéz magán az éles fényben, bevizez egy rongyot, megtörli a száját, majd a szeméhez nyomja, mintha így el tudná oltani a benne izzó félelmet. Jól vagy? Férje hangjától összerezzen. Bízott benne, hogy nem ébredt fel. Már jobban, hazudja és lekapcsolja a lámpát. Biztos a tegnap esti elviteles kaja, hazudik tovább. Felé fordul. A férfi árnyék a kora hajnali fényben. Feküdj csak vissza, jól vagyok, suttogja. Férje inkább alszik, mint ébren van, de azért kinyújtja a kezét és a vállára teszi. Biztos? Biztos. Csak abban biztos, hogy egyedül akar lenni. Robert, komolyan, egy perc és megyek. Pár pillanatig még rajta tartja a kezét, aztán engedelmeskedik. Katrin vár, míg biztos lehet benne, hogy a másik elaludt, csak ezután megy vissza a hálószobájukba. Ránéz a könyvre. Borítóval lefelé hever, még mindig ugyanott van. Megbízott benne. Az első néhány fejezet elringatta, kényelmet ígért számára egészen enyhe borzongással. Rávette, hogy olvassa tovább, de nem jelezte, mi vár rá. Becsalogatta a lapjai közé, egyre mélyebbre és mélyebbre, míg rá nem jött, hogy csapdába esett. Aztán a szavak ide-oda kezdtek pattogni a fejében, és egymás után a mellkasához vágódtak. Úgy érezte, mintha az emberek felsorakoztak volna a vasúti sínen, ő meg a tehetetlen mozdonyvezető lenne, aki sehogy sem tudja elkerülni a végzetes karambolt. A féket túl késő behúzni. Visszaút nincs. Akarata ellenére önmagára bukkant a könyv lapjai között. Bármilyen hasonlóság élőkkel és holtakkal... A felelősség kizáró nyilatkozatot valaki szép egyenes, piros vonallal áthúzta. Amikor először kinyitotta a könyvet, ez az üzenet elkerülte a figyelmét. A hasonlóságot nem lehet nem észrevenni. Fontos karakter, kulcsszereplő. Hiába változtatták meg a neveket, a részleteket képtelenséggel téveszteni. Minden stimmel. Egészen addig, hogy aznap délután milyen ruhát viselt. Élete egy szelete, amit eddig rejtegetett. Egy titok, amit senkivel sem osztott meg, még a férjével és a fiával sem, akik azt hiszik, mindenki másnál jobban ismerik. Nem létezik, hogy valaki csak úgy kitalálta, amit az előbb olvasott. Pedig ott van a papíron nyomtatásban. Bárki láthatja. Azt hitte, sikerült eltemetnie, hogy túl van rajta. De most újra a felszínre került. A hálószobájában. A fejében.
Láttam a YouTube-on egy előadásodat, ahol a pletyka és a rágalom nagyon határozottan szétvált a mondandódban. Amiről én beszélek, az most ugye a rágalom.
Igen.
A pletyka az inkább ilyen jóindulatú, megváltoztatható benyomásokra vonatkozik, szemben a rágalommal, ami egy tudatos, előre elgondolt szándék.
Hát a legnagyobb különbség, hogy a rágalmazás büntető a törvény, a pletykálás nem.
Aha.
A másik különbség, a pletykára inkább azt mondom, hogy egy értékváltó jelenség. Tehát olyan, mint a víz, hogy ha szomjan halnánk, akkor az életünket mentheti meg, ha viszont árvíz formájában támad, akkor menekülünk előle. Ugyanilyen a tűz is, amennyiben a fagyos időben melegít, akkor megóv a fagyhaláltól, ha pedig a szántóföldön harapózik el, akkor elpusztítja a termést. De nem ilyen a földrengés, mert az sosem jó. És a rágalom az inkább olyan, mint a földrengés. Az nem értékváltó, az mindig negatív, hiszen maga a szándék, a stratégia, ami mozgatja, az eleve negatív.
Egy olyan helyzetről van szó, amit egy nővel esik meg egy történet. Nem akarom elmesélni azt a könyvnek a sztoriát, mert hát ilyen thriller-szerű dolgot nem illik elmesélni, de tegyük fel, hogy van egy titkom. És ezt szívesen elfelejteném, ezt a titkot, de valahogyan ez kipattan. Mondjuk tudatosan valaki elkezdi terjeszteni. Hogyan tudom én ezt visszaparancsolni a süllyesztőbe?
Sehogy.
Sehogy.
Hát ha kipattant, akkor annak már meg lesz a lenyomata.
És azok a barátaim, vagy a környezetemben azok az emberek, akik a rágalmat elhiszik rólam, azok lehetnek újra az én barátaim?
Szerintem, ha valaki jó barátja valakinek, akkor ismeri azt, akinek a jó barátja. Márpedig én egy jó barátomról nem hiszek el akármilyen rágalmat. Ha én egy jó barátomról meghallok egy rágalmat, akkor legfeljebb megvonom a vállam, és sokkal inkább valószínű, hogy az iránt csökken a bizalmam, aki ezt a rágalmat meséli. A barátság az egy nagyon erősen tesztelt és tartós kapcsolat, kevés kockázattal jár, nincsenek benne olyan vonatkozások, mint például egy szülő-gyerek kapcsolatban. Éppen ezért az ember nagyon meggondolja azt, hogy mit hiszel a barátjáról, vagy mit nem. Szerintem a barátaink miatt kell a legkevesebbet aggódnunk, hogyha egy barátunk elhisz egy rólunk szóló pletykát, az nem is volt annyira barátunk, hiszen nem ismert bennünket, mert elhitte a pletykát. Nem is a pletykát, inkább a rágalmat.
A rágalom az minden esetben csak rossz indulatú lehet.
Igen.
Jó hiszemű rágalom nem létezik.
Hát inkább azt mondanám, hogy ez pedig kontextus függő. Tételezzük fel, hogy egy maffiában azzal rágalmaznak valakit, hogy már hetek óta nem lopott. Ez a valódi életben ugye teljesen normális, ott viszont pont fordítottak a törvények, és ez nem lenne rágalom a mindennapi világban. Tehát ez kontextus függő, hogy mi számít rágalomnak.
De maga a szó azt jelenti, hogy rossz hírbe hozni valakit.
Rossz hírbe hoz, abszolút ezt jelenti. Nagyon szépen példázza ezt a Figaro házasságából a Rágalom Ária. Bomás részövege, ez gyönyörűen elmondja, hogy miről szól, és meg is különbözteti nagyon jól a plegykától maga a szöveg. A rágalom terjesztésére ma sokkal hatékonyabb eszközök állnak rendelkezésre, mint korábban. A technológiai fejlődés miatt különböző csatornákon lehet terjeszteni, de ez nem történik meg olyan gyakran a magánszemélyek esetében, mint gondolnánk, ugyanis az emberek nem kockáztatják a kapcsolataikat sem, másrészt a saját hitelességüket sem, tehát általában a nagy többség akkor ad tovább egy rágalom jellegű hírt, hogyha meg van győződve annak az igazáról. Különben, ha kiderül, hogy olyan dolgot terjesztett, ami nem igaz, akkor az idővel az ő tekintélyét fogja csökkenteni a csoportban, a reputációját.
Manapság nagyon divatos hírbe hozni embereket. Rengeteg cáfolatok szoktak ezekre születni. Bírósági döntéssel lehet 2 évvel később kimondatni azt, hogy az illető tévedett, és hamisan állított valamit a másikról. Van ennek valami értelme?
Abszolút van értelme a helyreigazításnak, pedig 2 értelme is van. Jelenjen meg az a hír, hogy nem volt igaz, ami a hírbehozásban szerepelt. Másfelől pedig, hogyha megjelenik a helyreigazítás, az esetleg visszariaszt más jövőbeni potenciális hírbehozókat, hogy akkor mégsem olyan egyszerű és következmény nélküli vagdalkozni a levegőben. Persze, ez borzasztóan fontos. Hozzáteszem, hogy nem azért van erre szükség, mert olyan nagy hatása, impaktja lenne ennek a hírbehozásoknak. Ahol igazán fontos, az csak kevés ember olvassa, azoknál a médiumoknál pedig, amiket sokan olvasnak, hogy gyorsan jönnek a következő hírek. Tehát egy hír ereje nem él olyan sokáig. De a helyreigazítás az mindenképpen nagyon fontos. Éppen azért a 2 dologért, amit előbb mondtam, hogy visszatartson ettől másokat, és hogy vállalja magára az, aki tévedett, hogy rossz információt adott. Annak van egy felelőssége, hogy az ember nyilvánosan mit mond el, mit ír le. Csak olyasmit, aminek meg van győződve az igazáról. Ha pedig rosszul tudta, akkor semmi probléma nincs abban, ha beismeri, hogy nem állt a rendelkezésére elegendő információ, félreértett valamit és tévedett. Ez jóval megbocsáthatóbb dolog, mint hogyha jogtalanul jár el.
Eszembe jutott a Katharina Blum elveszett tisztessége, ami pont erről szól, tehát, hogy valakit így hírbe hoznak, és aztán egyszerűen nem tudja visszaszerezni már többé soha azt az ártatlanságát, ami előtte megvolt.
Hát ugyanabban a csoportban. Hogyha elmegy, van erre valakinek lehetősége és módja, és elköltözik, akkor egy új környezetben tud tiszta lappal kezdeni. Hiszen nem lesz senki ott a régi ismerősök közül, aki újat mutogatna rá. Amikor egy ilyen típusú tekintélytépázás történik meg, akkor lehet, hogy jobb, ha valaki környezetet vált, mert a régi környezet élhetetlen lenne emiatt a kialakult vélekedés miatt, ami neki lényegében már minden tekintélyét, tiszteletét, reputációját elvette.
Hát néha a környezetváltást kevés, mert az önbecsülés is sérül közben.
Azon neki kell dolgozni, igen, az önbecsülésen azon neki kell dolgozni, de kétségtelen az, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy az önbecsülésünk mások véleményétől függjön. Az önbecsülésünknek és az önértékelésünknek kizárólag saját magunktól kell függeni, erre azért az ember a felnőtt kor előtt nem igen jön rá, mert úgy gondolja, gyerekkorában rögzülnek azok az elképzelések, hogy a visszatükrözött vélemények és értékek azok, amik őt minősítik, véletárvállásoknak megfelelve tud fejlődni. Hosszú munka az, hogy az ember kialakítsa, hogy egyedül ő maga, aki a becsületért és az önértékeléséért felelős, és természetesen érdemes figyelembe venni visszajelzéseket, tehát ez nem jelenti azt, hogy mindenki minden esetben büszkén kihúzhatja magát, hogy ő a legjobb minden területen, hanem arról van, hogy mindig találnánk valakit, aki valamit leszól bennünk. Mindig van valaki, aki nagyon szívesen keresi más szemében a gerendát.
A szálkát, magánéban a gerendát sem látja.
Igen.
Igen, mindenre vannak jó kis mondásaink.
Na mindenkinek sokkal több a titka, hiszen az adata is több. Ha belegondolsz, akkor egy hetes újszülött is már tele van titkos személy alattal.
Igen.
Ő pláne nem tud rá vigyázni.
Igen.
Másoktól sem várhatjuk el, mondjuk akinek nem ez a szakmája, hogy vigyázzon a titkaira. jobban oda kell figyelni, mert tényleg több adat termelődik rólunk, akár a tanulásunk során, akár a munkánk során, akár az egészségügyi vizsgálataink során. Mi magunk is többször kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy megismerkedünk mások adataival, és figyelnünk kell arra, hogy elkerüljük ezeket a helyzeteket, hogyha nem szükséges, mert ez egy fölösleges teher, hogy én tudok valakiről valamit, amit nem kellene tudnom, később még akár kellemetlen helyzetet is eredményezhet. Szóval ez egy kicsit más, mint 5 vagy 10 vagy 50 évvel ezelőtt, és arról se feledkezzünk meg, hogy a Gartner jelentés pedig azt jósolja, hogy 2020-ra, vagy 25-re, erre nem emlékszem pontosan, a titkainknak, adatainknak a 75%-át nem, vagy nagyon nehezen fogjuk tudni megvédeni. Az emberi viselkedésre nagyon nagy mértékben azok jellemzők, klasszikusan az elmúlt évtizedekben, évszázadokban megfigyeltek és leírtak a társadalomkutatók, mert az emberi viselkedés lassabban változik, mint a technológia. Technológia változása viszont visszahat az emberi viselkedésre, és ezért van az, hogy fiatal tizenévesek naponta tucatszám töltik fel magukra a szelfiket a közösségi oldalakra, és elképzelésük sincs arról, hogy ezzel milyen veszélybe sorolhatják magukat.
Később.
Tehát, hogy így van. Több figyelmet kell erre fordítani, tájékozódásban és az oktatásban is, mert ha nem tesszük, az olyan, mintha nem adaptálódtunk volna ahhoz, hogy a lovas szekeret lecserélte a gépkocsi. Egészen más szabályok vonatkoznak egy gyalogosra, olyan úton, ahol gépjárművek közlekednek, mint ahol csak néha gurult tovább egy-egy szekér.
Szetelki Zsuzsa szociálpszichológus, pletykakutatóval beszélgettünk, aki a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont lendületrecens kutatócsoport munkatársa, René Knight Cáfola című regényéről, amit a Gabó kiadó jelentetett meg. Ön a Civil Rádió Keménykötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgatnak könyvekről hasonló beszélgetést, akkor keresse és hallgassa a Civil Rádió Keménykötés című műsorát.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora.